No, jó reggelt kívánok! És most már 32. oldalon tartunk a reggeli ima kezdete. Ugye már minden, ami volt előtte, ez egy ilyen felkészülés a reggeli imára, és mivel kezdünk? Kezdünk a 30. fejezettel, Mizmor Shir Hanukat HaBayit LeDavid. Érdekes dolog, hogy megnézzünk a régi imakönyveket, pontosabban azok az imakönyvek, amik 1780 előtt jelentek meg, azokban még nincs benne ez a fejezet, mint reggeli ima. Itt a 30. Zsoltár, ott nincs meg. A 30. Zsoltár azt bevezette az Árizár, a Lúria rabbi, ugye a Kabbalának az atya, ő vezette be az imában, és ma minden imakönyvben benne van, akár Askenázi, nem Hasid, akár Askenázi Hasid, akár Szefárd, mindenki ezt mondja. Ez csak megint arra mutat, hogy nem lehet azt mondani, hogy mivel nem vagyunk Hasidok, ezért nekünk semmi közünk nincs a Kabbalához, vagy ilyesmihez. Ez nem igaz. Ugye épp egy pár nappal ezelőtt beszéltem az egyik barátommal, aki megint arról beszélt, húha, a Chabad tanítja azt a fajta zsidóságot, ami nem volt, nincs magyar gyökere. Hú, ez idegen ide, az idegen szakás. Idegen szakás. Mondtam neki, tényleg? Mondom, például az a szombatot kell tartani az idegen, pedig a többség, hát nem biztos. Vagy az, hogy kóset kell lenni, vagy a nőknek mikvébe kell menni, melyik az, ami idegen. És most azt nagyon fontos tudni, hogy a háború előtt volt az olyan fogalom, mint neolokóset, neolok szombattartani. Nem jelentette az, hogy valaki azt mondja magára, hogy neolok vagy, ezért nem vagyok szombattartó. Szombattartó az minden zsidónak való. Maximum valaki azt mondja, hogy nem vagyok vallásos. Jó, a háború után egy kicsit ez megváltozott. Mindenképpen, ha beszélünk a magyar gyökerekről, akkor mindenképpen ezek benne vannak. Sőt, még a haszidizmus is része a magyarországi zsidóságnak, aki csak kicsit ismeri a történelmet. És azt se lehet mondani, hogy csak Szabolcs és Mármaros, például a pápa, a két világháború között óriási haszid központ volt, óriási jesíva volt, sőt, a legnagyobb jesíva Magyarországon, és az utolsó jesíva, ami bezárta, nem a halakoszt előtt, a halakoszt alatt. Alatt, azt jelenti, még már a nácik már itt voltak, és rég-rég nem volt engedély, és még mindig ott volt jesíva. És ez haszid jesíva volt. És mondom, mutasd egy olyan magyar imakönyvben, ahol nincs benne a Mizmor-sér a 30. Zsoltár. Mert az Árinak a tanítása, a Kabbalának a tanítása, az mindenki elfogadja. Nagyon érdekes, hogy az Ári rá is mutatott különböző dolgokra, ugyan egy valódi kabbalisztikus imakönyv, ez nem csak abból áll, hogy ilyen ima rész, vagy olyan ima rész, egy valódi kabbalisztikus imakönyv van a margon, rengeteg írás, ami a Kabbalának a magyarázatai, a kavanot az imához. Csak két dolgot kiemelnem ebből a fejezetből, amit a Kabbala mond. Először az a Kabbala foglalkozik azzal, hogy ebben a fejezetben van 10-szer leírva az Isten neve. 10-szer. Ugye a 10, mondja a Kabbala, a 10 itt ebben az esetben párhuzamos a 10 parancsolattal. Másik dolog, szintén érdekes, ha azt mondja, ha megszámolunk szám szerint, ahol először fordul elő az Isten neve, onnantól kezdve a végéig 91 szó van. Egy dolgot kell magyarázni. Az imának olyan pontos a megfogalmazása, hogy ugyanígy a Kabbalában, és ugyanígy korábban már az úgynevezett askenázi haszidok, az már jóval korábban, mint a haszid mozgalom, ez 13. 14. században, minden bekezdéshez írtak, hogy pontosan hány szó van ebben a bekezdésben, és minek a párhuzama. Azért van itt annyi szó, mert ez kapcsolódik ehhez. Azért van annyi szó, mert ez kapcsolódik ahhoz. Ha megnézzünk a Túrban, ugye a Túr az a Shulchan Aruch törvénykönyvnek az elődje, előfutára. Ott az Amidáról, minden bekezdésről idézve is van, hogy pontosan hány szó és mihez kapcsolódik. Ami azt jelenti, az imának nem csak tartalma van, hanem még szám szerint is van jelentősége, az ilyen, az annyi. Ebben az esetben mondja a Kabbala, rámutat arra, Isten nevetől kezdve 91 szó. Mi a 91-esnek a száma, mihez kapcsolódik? Erre azt mondja a Kabbala, a 91-es az abból áll, hogy van az Istennek két neve. Van a négy betűs neve, a legszentebb neve, az Yud Kei Vav Kei. Az, ha megnézünk a számértéke, az 26. Mert Yud az 10, 2x7 az megint 10, és 1 Vav az 6, 26. Aztán van Istennek a másik neve, az Adnai. Aleph, Daled, Nun, Yud. A Nun is a Yud az 60, az Aleph és a Daled az 1 is 4, összesen 65. 65 és 26 az 91. Ez mit jelent? Azt mondja a Kabbala, ugye ma, ahol le van írva Isten neve, ott mi nem ejtünk ki az is, a négybetűs neve, akkor nem úgy olvasunk, hogy írva van, hanem a Havája helyett mi olvasunk Adnai. Ami azt jelenti, a 91 magában foglalja a leírt Istennek a leírt nevet, és azt a nevet, amit kiejtünk. És ezt már a Kabbala összekapcsolja sok minden el, én csak rámutattam, hogy minden dolog mennyire különleges. Most nézzünk meg, kétszer fogunk megnézni ezt a fejezetet. Először nézzünk meg a pshat szinten az egyszerű jelentése minden szónak, és aztán megnézzünk Rashi és a Midrashok, hogyan magyarázzák ezt a fejezetet. No. Az első vers, Mizmoj sír Hanukat habayit le David, Dávid Zsoltár éneke a szentély felavatására. Valójában itt több dolog, amit kell módosítani a fordításban. Először a fordítás valójában kihagy egy szót. Sír Hanukat habayit, azt jelenti Dávid Zsoltár éneke a szentély felavatására. De az első szó a fejezetnek az Mizmoj. A Mizmor szó előfordul, csak a Zsoltár könyvben fordul elő, és 57 fejezet elé van odaírva a Mizmor szó. 57 fejezet az Mizmor. Mizmor szó szerint az is egy ilyen ének. Szóval sír is egy ének, és Mizmor is egy ének. De úgy tűnik, hogy a Mizmor ez valami különleges ének, és ezért 57. A 150 Zsoltárból az Mizmor. Egyes kommentátorok azt mondják, hogy nem lehet tudni pontosan, mi a Mizmornak a különlegessége. Talán kapcsolódik ahhoz, hogy ezek azok a fejezetek, amelyek a leviták a szentében szoktak énekelni, talán máshoz, de mindenképpen itt kétszer van írva. Először van írva Mizmor, hogy ez egy Mizmor ének, aztán sír, egy ének Hanukat habayit. Most szó szerint Hanukat habayit az a háznak a felavatása. Egyszerű jelentősége szerint, a psát szerint, nincs ide írva, milyen háznak a felavatása. Ugye azt olvasunk például a Sámuel könyvben, hogy miután Dávid befejezte építeni a szép nagy házát, aztán arra gondolt, hogy milyen dolog az, hogy én egy ilyen szép, nagy, épített házban élek, és az Isten, a szentély az még egy ilyen vándor sátorban van. És akkor úgy határozta el, hogy építeni fogja a szentély, de a végén nem ő építette fel, hanem a fia Salamon király. De mindenképpen a szóban az ő, neki van egy háza, és aztán Istennek épített a ház. Akkor azt lehet, hogy az ő háza avatására mondta ezt a fejezetet. Szóval a psát szinten, és most még először még a psáthoz tartozunk magunkat, akkor nem lehet tudni, milyen házról van szó. Most az van írva le David, most a Héberben a le David az milyen szó mellett van írva? A bájt szó mellett. Azt jelenti, a ház mellett a felavatása a háznak, Dávidnak. Most ugye azt lehetett volna mondani a Dávidnak a háza? De psát szinten nem így kell ezt értem. Psát szinten az három különböző dolog van ebben a mondatban. Először van az mizmor, ez ének. Aztán sír hanukat a bájt, az egy ház felavatási ének. És a 30-dal, Dávid írta. Ugye hanukat a bájt, ez egy ismert szó, háznak a felavatása. Ugye, mert nem csak a szentenek van felavatása, hanem az ember épít egy új házat, akkor annak van avatása. Nem csak abban áll, hogy húha, amikor beköltözik, akkor nagy partit szervez a baráti társaságnak, és ez a háznak a felavatása, hanem a háznak a felavatása van vallási jellege is. Ugye, amikor először beköltöznek egy házban, akkor első dolog a tóra tanulás vanat, ima vanat, sőt, van az a szakás is, hogy először kisgyereket hoznak el a házban, és velük elmondanak egy pár bibliai verset. Ugye, mert a kisgyerekeknek az a különlegessége, hogy ahogy a Talmud mondja, Hevel ti neikessel vesz rábön se einbehem chéit. Az egy olyan lélek, olyan a gyerek, hogy nincs még neki vétke, ugye, mert bármit alatt, akkor nem is lehet vétke. És akkor ez a gyerek, az a tiszta lélek, ő vele kezdődik a ház, hogy egy kis ima, egy kis tanulás, aztán a felnőttek, és aztán a nagyon kell, akkor lehet a partit is megszervezni. Új lakásra is szoktak ezt csinálni. Ha nukata bájt, azt jelenti a háznak a felavatása, az mindenképpen tórával kell ott kezdje. Ugye, mert a zsidó tudja, hogy mindent össze kell kapcsolni Istenet. Annak idején a Lubavitcher Rebbe arról beszélt, azt mondja, azt kéri, hogy mindenki alakítson át a házat a Lubavitchi háznak, Beit Chabadnak. Ugye mindenki ismer, az egész világon ismert a Beit Chabad, azt jelenti, az, ahol el lehet menni, ott mindig van tanulás, ott mindig van ima, ott mindig fogadnak vendégeket. Azt mondja, hogy ne legyen csak egy ilyen, egy kijelölt ház, ami a Beit Chabad, hanem mindenki a saját házából legyen ez egy ház, ahol nem csak laknak, tanulnak, imádkoznak, vendégeket fogadnak, természetesen az embernek laknia is kell ott. Csak ne legyen az, hogy itt, ugye a zsidókra nem jellemző az, hogy az Isten a zsinagógában lakik, és mi pedig otthon lakunk, hanem mi hazahozunk magunkkal az Istent a lakásunkba is. Szóval ez hanukat a bájt, ez egy nagyon ismert fogalom. Csinálok egy hanukat a bájt. És nem csak az, hogy meduzát teszem, rakom fel az ajtóra, hanem egy kis tanulás, ima, és ezzel kezdődött a ház. Szóval a psát szinten nem lehet tudni, hogy milyen felavatásról van szó. Akkor nézzünk meg most a tartalmát. Abi mimcha Hashem kibili szonni, velojci machta oivajli. Magasztalak örökévaló, mert megmentettél, és nem hagytad, hogy ellenségeim káromon örvendjenek. Ugye, mert először segítette nekem, hogy megmentettél, és a másik dolog, kibili szonni szó szerint nem megmentettél, hanem felemeltél. Ugye, mert ha egy kicsit vizuálisan próbálunk ezt elmondani, akkor mi az ember bajban van, akkor lent van. Ugye átvétel szoktak is mondani is. Nagyon lent vagyok. Azt mondja, az Isten most megoldja a problémát, akkor az Isten emelte. Felemelte az embert. Dilitani az emelte. Isten emelte engem, és nem engedett, hogy kár örömre. Hú, az ellenségén nagyon örültek volna, ha végleg megbuknám. Folytatja. Örök Istenem, hazát kiáltattam, és meggyógyítottál. Az örökké, pontosabban ugye itt ebben az imakönyvben mindig úgy van fordítva, örök Istenem, hogy egy kicsit ilyen gördülékeben menjen a szöveg. De szó szerint a semmelek, hogy örökkévaló Istenem, hazát kiáltattam, és meggyógyítottam. Mire megy ki a hangsúly most örökkévaló Istenem? azt háromféleképpen is lehet érteni, és mind a három igaz. Az egyik az, hogy örökkévaló, azért, mert te vagy az én Istenem, ezért kiáltattam hozzá. Ugye, mert én tudom, hogy van kapcsolatunk, ezért kiáltam hozzá. Ugyanúgy másképpen is, a következő lépés, azért, mert te vagy, az örökkévaló, azért, mert te vagy az Istenem, ezért meggyógyítottál. Te is érzed, hogy van felelősséget irántam. Illetve, örökkévaló, te megmutattál mindenkinek, hogy te vagy az Istenem. Azért, hogy hallgattál és meggyógyítottál. Szerintem mind a három benne van ebben a szófordulóban, örökkévaló Istenem. Hogy az ez része az imának, örökkévaló, te vagy az Istenem, kérem segíts meg. Ezért van bátorságom hozzád fordulni. Az örökkévaló is úgy érzi, hogy felelősséggel tart, illetve az örökkévaló megmutatja mindenkinek, hogy ő az én Istenem, azért, mert segít. Mit jelent az, amikor azt mondom, hozzád kiáltatom, azt jelenti, hogy az örökkévaló jelen van, és úgy beszélünk hozzá, hogy egyes szám első szemében. Mert ugye arról van szó,
Egyes a második szemben,
úgy beszélnek, hogy ő te. Miért? Mert arról van szó, Isten segített. Az Isten segített, azt jelenti, hogy az Isten megnyilvánult, jelen van. És akkor úgy beszélünk haza egyes szám második szemében. Most az van írva, meggyógyítottál, ugye szó szerint azt jelenti, hogy valaki beteg volt, és meggyógyult. De nem feltétlenül, meggyógyítottál, azt is jelenti, hogy megoldottál a problémát. Többször találkozunk ezzel a Bibliában, hogy lehet szó szerint meggyógyítani valakit, és lehet a sebet, egy lelki sebet meggyógyítani, amit semmi köze a betegséghez. Van egy problémája, van egy fájdalma, valami zavarja őt, és megoldom a problémát, akkor meggyógyítottam. Folytatja tovább. Örökké volna felhasztott lelkemet az alvilágból, életben tartottál, nehogy a sírba jussak. Folytatja. Énekeljetek az örökké volnának hívei, és hirdessetek szent emlékezetét. Mert csak egy percig tart a haragja, de az életen keresztül a jó akarata. Ami azt jelenti, ugye, az Isten olyan, hogy valamikor haragszik. De tudni kell, az Isten haragja olyan, hogy nem tart az örökké. A jósága inkább tart sokáig, és a haragja nem tart sokáig. Mi azt jelenti, ha épp azt a percet élünk meg, hogy az Isten haragszik, akkor nem a világ vége, ha kiáltunk haza, kérünk tőle. Megtérünk, akkor az Isten aztán meggyógyítja a sebeinket, és aztán egy életen át képes nekünk biztosítani a jót. La ni a márti besalvi bal emojt lajlam. Mi nyugodtan éltem, azt hittem, sosem ingok meg. De hát aztán megjött a rossz. Ami azt jelenti, ugye nagyon fontos dolog az, hogy az ember soha ne veszítsen el a hitét, ami azt jelenti, ne legyen az, amikor jól megy, azt mondja az ember, az teljesen természetes, hogy jól megy minden. És ezért nem is érzi azt, hogy ő függ Istentől. Erre azt mondja Dávid, amikor jól ment minden, akkor én azt az érzést kaptam, hogy minden jól megy. De hát erre az örökkévaló megmutatta nekem, hogy mégse. Hogy mégse minden megy magától olyan jól. És ez nagyon-nagyon fontos tanulság az embernek. Nem kell várni a bajra, a problémára, hogy az ember forduljon Istenhez. Ugyanúgy kell fordulni Istenhez, amikor nem megy jól, mint amikor jól megy. Mindig kell tudni, hogy függünk Istentől. Amikor jól megy, akkor hálát kell adni neki, és ha Isten őriz, nem megy jól, akkor lehet haza kiáltani is, és segítséget kérni. De azt a percig nem szabad elfelejteni, hogy minden az Istentől jön. Erre folytatja. Hazát kiálltak örökké való, és előtött könyörgök. De hát nem értünk. Ugye arról van szó, hogy ez egy hála ének. Ugye? Az Isten meggyógyított, segített. Akkor most miért van még egyszer az, hogy hazát kiálltak örökké való? Jó, lehetne azt mondani, hazát kiálltak, hogy amikor jól ment minden, akkor azt hittem, minden rendben van. Aztán jöttek a problémák, és múlt is akkor kiáltattam, és imádkoztam hozzád. Ez mind múlt időben, és most pedig már csak a hála ének. De valójában nem ez a jelentőség itt a szövegnek. A szöveg azt mondja, hogy egy hála ének van, ami úgy van írva, hogy a állával. Az ember hálát ad a múltnak. Szerint baj volt, problémá volt, és sikerült kijönni belőle. És ezért hálát adok az örökké valónak. És rögtön már is most mondom egy új imát. És mi az az új ima? A jövőt nézve. Kérünk Istentől, tarts meg ezt a szintet. Egy, kettő, legyen még jobb. Mert mi értelme van annak, hogyha sírba jutnak, és akar vége, nem is tudok már tovább tenni érdeket. Érdekéért semmit. Mi azt jelenti, hogy ez megint egy nagyon fontos tanulság. Hogy mindig kell hálát adni az örökké valónak, meg akár jól megy, és aztán mindig kell imádkozni a jövőt nézve, hogy így legyen a jövőben is. Hogy még jobb legyen a jövőben. És erre azt mondunk a vége fel, a fachto mispedil macholli. Gyászomat örömtáncra változtattad. Ez mit jelent? Hogy a gyászból lett örömtánc. Elmúlt a gyász, és következett az öröm. Ugye ez az egyszerű jelentés a szövegnek. Egy picit mélyebben nézünk, van az a profétának a mondása, Oidcho Hashem ki a naftobi. Hálat adok neked örökké való, mert mérges voltál rá, mert büntettél meg. Mit jelent az? Hogy az ember megérti, hogy mikor az Isten büntet, akkor is szeret. És az Istenben nincs ez a fajta, az Istennek a büntetése, ez nem nem egy bosszú állásról van. Mit jelent a bosszú állás? Te idegesítettel engem, ezért te is leszel ideges. Mi jut nekem jó abból, hogy most te ideges vagy, és neked valami kárt ért? Semmi. Te? Fitteg vagyunk. Egyszer. Te? Most jövök én. Most ez... Ugye nagyon sokan úgy értik, amikor arra van szó, az Isten megbüntet, hogy jó, megidegesítettek az Istent, akkor ő büntet. Ránk csap egyet. És ha nagyon idegesítettünk, akkor kétszer is ránk csap. Nem erről van szó. Az Istennek a büntetése az egy előszerezett ébresztőjel. Aztán azt jelenti, hogy Isten jelzi nekünk, hogy figyelj, nem minden rendben van, a viselkedésed nem olyan, ami tökéletes, ez abban lehet látni, hogy az Isten büntet. Illetve a büntetés eltörli a bűnt. Az olyan, mint a nem azért teszünk be a szennyes ruhát a mosógépbe, mert idegesek vagyunk, hogy húha, most szennyes lett, mit tudom én, leöntette magad, no, de az a mosógében, no, a mosógép meg fogja mutatni a ruhának, hú, annyit fogja ott csavarni, és kell, hú, majd látni fogja, még egyszer ilyesmit nem lehet csinálni. Tehát ez nem erről van szó, hanem a mosógép kimossa, szint azért teszi mindent forró vízzel, hideg vízzel, és tekeri, és keverje, és csavarja. Ez nem az, amely ideges rá, hanem ez által tisztában válik. Ugyanez az örökké valóval is, amikor megbüntet minket, akkor ezáltal eltörli bűneinket. Erre azt mondjuk az Istennek, ajtha a semkén, köszönöm neked, hogy megbüntettél. természetesen nagyon különleges szint, az ember képes legyen. Már azt is megérteni, hogy húha, az Istennek a büntetése az jó volt. Mert valójában, amikor az Isten büntet, akar is szeret minket. Hiába azt a kifejezést szoktunk használni az Isten kapcsán, amikor büntet, hogy hasztér panim, és Isten eltakarja az arcát. Eltakarja az arcát, igen, abban a szempontból, hogy nem mutatja, nem lehet látni rajta, hogy szeret. De természetesen még akar is, amikor büntet, akar is szeret minket. És a büntetés is egy kifejezése ennek a szeretetnek. Csak hús és vér emberek vagyunk, és nem mindig vagyunk képesek megérteni, hol van a jó itt. Nagyon érdekes levél van a Lubavitcher Rebbének, azt mondja, mikor gyerek voltam, azóta mindig próbáltam elképzelni a messiás eljövetelet, hogy milyen lesz az az idő, amikor olyan jól fog menni minden a zsidóknak, és a zsidók azt fognak mondani, köszönöm Istenet a sok problémát, és a sok baj és szóret, amit akasztál nekünk. Hát ezt érteni se vagyunk képesek azt, hogy köszönni fogunk azt, igen. Azt mondja itt a Zsoltáros, ha fachtom mispedil mohali, gyászomat örömtáncra változtatta. Azt jelenti, igen, ezt nem vagyunk képesek megérteni, és nem is próbálunk ma belemagyarázni a rosszban, hogy milyen jó az. Ma folyamatosan arra imádkozunk, Isten, mutass nekünk örömarcodat, segíts. De valójában, meg Isten úgy döntött, mégis másképpen, akkor is ott van a szeretet, csak mi nem értünk, mi nem látjuk. Valójában a rossz dolog történik, van egy halacha. Van egy filozófiai szint a dolognak, és van egy halacha. A halacha azt mondja, akármikor egy rossz dolog történik, akkor az élőknek ez egy jel, hogy a micvákhoz kell jobban ragaszkodni. És az ember mindig, amikor tapasztal, vagy hall, hogy valami rossz dolog történt, nem véletlenül jutott el haza a hír, nem véletlenül őt érte el a rossz, hanem mindig azt kell tenni még jobb és még jobb, mert egy dolog biztos, hogy minél jobban fogunk viselkedni, a biztos nagyobb esély arra, hogy még egy rossz dolog nem fog történni velünk. Ezt mondom, jelen időben, hogy amikor épp feldolgozunk egy rossz hírt, mindig azt kell, hogy ránk nézve, azt jelenti, akik életben maradtunk, akik túléltünk ezt a problémát, akkor az Isten elvárja tőlünk, hogy ez ébresztő jel legyen. Aztán annak, aki sajnos elpusztult például egy halakhoz, vagy egy más dologban, természetesen rájuk ez nem vonatkozik. Ez nem jellemző a zsidóságra, hogy valami rossz történik valakivel, hogy azért mert gonosz volt. Ez nem így van. Az élők számára azt jelenti, hogy jobban és még jobban kéne a micvákhoz ragaszkodni. Az, aki sajnos áldozatul esett, arra nincs magyarázat. Maga a jó Isten tudja, és bízunk benne, hogy legyen már az az idő, amikor fogunk mi is tudni mondani, ó Isten, a gyászomat örömtáncra váltatottál. Ezt mi nem vagyunk képesek megérteni, és nem is akarunk megérteni, és ez számunkra kérdőjel maradt, Isten miért tette meg? Mert mi olyan az életünk, és olyan a felfogásunk, a rossz dolog az rossz. És ezekre azt mondjuk, hogy maga jó Isten tudja, miért tette. És majd eljön a messiás, akkor más szemüveget fogunk viselni, és akkor már teljesen másképp fogunk látni mindent. De ezt ma nem is vagyunk képesek megérteni, hogy lehetséges, hogy ilyen szörnyű dologra valamikor érteni fogunk azt. Miért akarunk ezt megérteni? Nem is akarunk. Tehát egy dolog biztos, az Isten tudja, mit tesz és miért tesz. Azt mondja, van egy pont, ameddig képesek vagyunk megérteni, és onnan tovább nem. Ugyanakkor, ha ránk nézve, akkor mindig az van, hogy egy dolog biztos. Igyekezünk még jobb, és még jobb, és még jobb viselkedni. Belenyugodni nem. Szó sincs róla belenyugodni. Szó sincs róla belenyugodni, hanem el kell fogadni. Kicsik vagyunk. Mózes nem fogadta el. Mit jelent, Mózes nem fogadta el? Mózes feltette a kérdést. Ezért mondom, mi nem igyekezünk belenyugodni, ami azt jelenti megérteni. A kérdés az megvan. Sőt, Mózesről megtanulunk azt, hogy mi nem magyarázunk. Mi kérdezünk. De természetesen a kérdés, az kérdés marad, ugye sajnos nem lehet őket bántani, sajnos a halakoszt után voltak olyanok, akik a kérdést egyszerűen lefordítottak válaszra. Az azt jelenti, az Isten miért tette meg? Az, mert Isten velem tette, ezért nem vagyok én vallásos. Szinte a kérdés, ahelyett, hogy elismerte volna, nincs válasz, erre a kérdés lefordított a válaszra. Az már nekem elegendő az, ami mi nem értünk meg az Isten, ez nem nekünk egy tanítás, ez nem nekünk egy útmutatás, hogy azáltal nem értünk valamit, akkor most valami konzekvenciát lehet ebből levonni. Hát Isten útja, hogy kifürkezhetetlenek. Kicsik vagyunk ahhoz, hogy értsünk meg az Istent. De nem jelenti az, hogy mondom, kicsik vagyunk ahhoz. Nem értünk, és nem is vagyunk képes érteni egy rossz dolgot, de természetesen nem jelenti az, hogy nem élünk tovább. Az élet tovább megy, és ez egy örök kérdés marad. Örök kérdés marad. Most azáltal nem érte meg a nagy Istent, akkor ez nem egy bizonyíték, ez csak arra bizonyíték, hogy kicsik vagyunk ahhoz, hogy értsünk. Sőt, egy ember nem képes megérteni ilyen szörnyű dolgok. Szóval azt jelenti, az, amit a gyászomat örömtáncra változtattad, az két szintet jelent. Van az egyszerű szint, amit mi is képesek vagyunk azt tapasztalni, hogy volt a gyász, és az elmúlt. Egy jóval magasabb szint, amit leginkább csak reménykedni lehet abban a szintben, hogy amikor a gyász maga örömtáncra válik. Ez inkább a messiási időkre, ez az, amit még nem vagyunk képesek megérteni. Pont. Ez mondom, nagyon egyszerű szó szerint fordítást olvastunk. Most ezek után természetesen ez a fejezet minden alkalomra illik. Van benne gyógyítás is, de úgy van úgy lehet érteni, hogy bármilyen más probléma, van benne az a szó, hogy gyász is, van benne mindenféle probléma megemlítve. És tényleg ez egy olyan fejezet, ami minden helyzethez el lehet mondani. A Dávid király úgy is írta a zsoltárokat, hogy még akar is, hogy konkrét esethez kapcsolódik, de úgy írta tényleg, hogy minden zsidó bármikor tudjon azzal fordulni Istenhez, és a szövegből azt olvasni ki, mintha ő róla lett volna itt szó, mint a Zsoltáros király itt róla beszélt volna. Ez a tényleg a különlegessége a Zsoltáros könyvnek. Most, menjünk most még egyszer. A címhez, ugye? Van egy cím ennek a fejezetnek, Dávid Zsoltár éneke a szenté felavatására. Mondtam, hogy szó szerint nem szenté van az írva, de mégis Hábáit, a ház, az mégis inkább arra utalad itt a ház. Ha a Bibliában szó van a házról, akkor itt a szentélyről van szó. De egy probléma van itt. Ki építette fel a szentét? Salamon Dávidnak a fia. Dávid akarta felépíteni, de nem építette fel. Akkor hogy lehet itt egy zsoltár ének a szentély felavatására? És tényleg, ismerünk, biztos mindenki, aki csak egy kicsit olvasat, ismeri, hogy van egy nagy, fontos iskola, a úgynevezett bibliai kritika. A biblia kritika múlt század, az előtti században alakult ki, elővettek a Bibliát, és bebizonyították. Sok mindent bebizonyították, hogy ennek nincs úgy értelme, nem ő írta, nem azt írta, nem ekkor lett írva, nem erre lett írva. És ez itt is felfedezte, ahogy szokták mondani, felfedeztek Amerikát, hogy van oda írva a szentély felavatásra, amikor Dávid nem is építette fel a szentélyt, akkor eleve a cím az később került haza. Most, igen, ez ilyen alapelv ezek a nagy német tudósoknak, hogy hó, ez csak egy később utólagosan hazaírtak itt egy kis címet, semmi köze. Illetve a tartalma is olyan, hol van itt az első mondaton kívül, a címen kívül, hol van itt szó a szentély felavatásról? Semmi. Teljesen másról szó, vagy gyógyítás, vagy nem gyógyítás, olyan probléma, nem olyan probléma, de nincs szó itt a szentély felavatásról. No? Ez megint bizonyíték arra, hogy ez egy utólagas cím. Tehát mit ismerünk, hogy a Biblia ez nem. A Biblia túl fontos könyv volt a zsidóknak, hogy engedtek volna bárkinek hozzáírni egy mondatot. Nem ma, nem tegnap, és nem 1000 évvel ezelőtt, és nem 2000 évvel ezelőtt sem. Valójában, és ezt végig lehet bebizonyítani, minden egyes érvet, amit a Biblia kritika felhoz, a Biblia ellen, az már mind benne van a Talmudban, Midrásban, Rásiban, azt jelenti, semmi újat nem fedezték fel ezek. Csak azt mondtuk, a Talmud úgy magyar, ez nekem nem tetszik. Inkább mondjuk, hogy nincs erre válasz. Ezt végig ezt mondtak, a Talmud már rég magyarázta. Azt jelenti, 2000 évvel ezelőtt a bölcsök már ezt magyaráztak. Nem kellett legyen egy egyetemi professzor, egy teológus Németországban 100 évvel ezelőtt, ahhoz ezeket az érveket. A zsidó bölcsek 2000 évvel ezelőtt már leírtak, feltettek a kérdést, és meg is válaszoltak a hagyomány alapján, hogy mit jelent ezek. Azt jelenti, hogy nem mondj nekem magyarázatot, én inkább nem szeretnék magyarázatot hallani, és inkább szeretnék maradni a kérdésnél, és a kérdésmet bizonyítéként felhasználni. És ez idézőjelben a tudomány nevében mondják ezt. Rási felteszi ezeket a kérdéseket. Most egy dolog, ami nagyon egyszerű, és nem először fogunk ezzel találkozni, ugye a természet fölött a Bibliában ez egy mindennapi dolog, lehet ezt a kifejezést használni, a teremtéstől kezdve, vagy a többi csodának is. Többször van a Bibliában olyasmi, ami írva van, a semha oszit. Azt jelenti, ma van írva, ez mint egy kis profécia a jövőt nézve. 50 év múlva, vagy 1000 év múlva. Ami azt jelenti, amikor az ember olvas valamit a Bibliában, és úgy tűnik neki, mintha róla van szó, és azt a helyzet van leírva, ami pont ő most tapasztal, az nem egy beképzelés. Az tényleg a Biblia úgy van leírva, tényleg a jövőt tartalmazza, és minden ember megtalálja magát az aktualitást. Azod a rabbi mindig a heti szakaszban merít aktualitást, az nem azért, mert a rabbi okoskodó, és képes régi dolgokat átértelmezni a mai napra, hanem tényleg a Biblia az a múltról is szól, és a jövőről is szól, és a jelenről is szól. Erre azt mondja Rási, idézi a Midrásnak a magyarázata, hogy itt a szentély felavatásáról van szó. Azt jelenti, itt a jövőről van szó, Dávid készült. Akart volna felépíteni a szentélyt, de neki nem sikerült. Isten nem engedte meg. És erre a fia felépítette. Most. Olyan történet van, hogy felépült a szentély. Felavatási napján be kellett volna vinni a fédláda. De a két nagy kapu zárva van. És nem nyílik. És erre Salmon király imádkozik, Istenem, kérem, engedd be, annyit tettünk, érted, a szentély felépítéséért, most ugye úgy érezte, az egy jel, hogy Isten valamit az Isten nem akar elfogadni tőlem. Mindent megtettünk, kér, nézd csak, mennyien nehezen dolgoztunk, engedd be. Nincs válasz. Nem, sajtó zárva van, és nem nyílik. Erre azt mondja, és az egész zsidó nép, hát ugye része, már várnak, hogy menje be a Fridláda, mert a Fridláda ez a legfontosabb dolog a szentében. Erre azt mondja, Salamon azt mondja, emlékezz csak Dávid atyámra, hogy készült ezt az én szentét felépíteni, és minden alapanyagot, amit kellett ehhez összegyűjtött, akkor az ő érdemében engedd be, és a kapu megnyílt is bemente. Azt mondja a Talmud, ez egy nagyon különleges nap volt, ugye, de Dávidot mindig támadtak, hogy ilyen bűne van, olyan bűne van, hiába minden Dávid megtért, sőt, mert vannak más magyarázatok is, még azt mondtak, nem, Dávid egy bűnös, egy vétkes, Istentől elfordult. De amikor ott áll az egész zsidó nép, és felépült az Istennek a háza, és addig nem nyílik meg a kapu, ameddig nem idéznek fel Dávidot, hát ez volt a úgynevezett knockout. Ez volt a legjobb válasz mindenkinek, hogy tudjanak, ki az a Dávid. És azt mondja a Midrás, ez a Zsoltár vers erre utal. És a tartalma is kapcsolódik a Szentlélek felavatáshoz. Azt mondja Dávid az Istenek, magasztalak azok, amelyek megmentettél, hogy felemeltél engem. Miért emeltél fel engem? Most te voltál az, aki megmutatta mindenkinek, hogy én nem vagyok vétkes. Te megbocsátottál nekem. Meggyógyítottál. A proféta könyvében van az a kifejezés, Sav Verofola, ha megtér, akkor meggyógyul. Ami azt jelenti, hogy a gyógyulás az egy általános kifejezés egy problémának a megoldására, és egy külön hangsúly a megtérésre. Azt mondja, te voltál az, aki elfogadtál az én megtérésemet. Akkor most már azt kérdezünk, hogy kapcsolódik ez a fejezet a Szentlélek felolvasásához. Igen, nem csak a címnek igaza van, hanem tartalmilag is kapcsolódik a Szentlélek felolvasásához. Mert a Szentlélek felolvasásához volt Dávidnak egy nagy győzelem, egy óriási nagy segíték, mert itt véglegesen az Isten megmutatta mindenkinek, hogy Dávid milyen különleges, és Isten elfogadta a Dávidnak a megtérését. Most a midrás, van egy másik midrás, van egy midrás a Zsoltáraknak a midrása. Van, általában két híres midrás van a Mózes öt könyvhez. Az egyik az a Midrás Rabba, a szó szerinti fordítás, nagy midrás, és aztán van Midrás Rabbi Tanhuma. Tanhuma rabinak a midrása. Ezt a két midrást szoktunk a leginkább idézni. Vannak más midrások, ez a két leghíresebb midrás. A Zsoltárok könyvehez van egy külön midrás kötet, aminek azt vagy Midrás Tilimnek nevezünk, Zsoltárok midrása, vagy Midrás Sajhér Toiv. És ebben a midrásban azt mondja a midrás, valójában, ha így nézünk, akkor itt a címet másképpen is lehet értelmezni. Zsoltár ének Dávid szenté felavatására. Nem csak az a Zsoltár ének az Dávidnak, Dávidé, hanem a szenté is a Dávidé. Dávid szenté felavatására. Pedig nem Dávid építette, Salamon építette, de Dávid készült azt építeni. Minden megtett az ügy érdekében. Ő vette meg a telket, ő halmazta fel ezüst, aranyt, és mindenféle építő anyag, alapanyag, amit kell ehhez. És emiatt olyannak számít, hogy Dávid építette. Miért? Mert az ember készül egy mitzvát tenni. És aztán önhibáján kívül nem sikerül, akkor az Isten úgy veszi, mint a meg is tette volna. Mondja a midrás. Ha az ember készül egy vétekre, és nem sikerül, ön hibáján kívül nem jött össze. Ő nem tehet róla, ő teljesen, teljes akaratból igyekezett, nem jött össze. Ugye, ő evett volna valami, ami nem kóser, és véletlenül az kóser volt. Ő nem tehet róla, mert azt mondja az Isten, csak figyelj, azt nem ette meg, ami nem kóser? Akkor nem számít. A rossz akarat az nem számít. De a jó indulat az nagyon számít. És nagyon érdekes, a Midrash itt összekapcsol egy másik téma, ami visszatérő téma a Midrashban. Van a Jób könyvben egy ilyen vers, mi higdi mani vásállim? Ki előzte meg engem, hogy megjutalmazom őt? A Midrash ezt úgy magyarázza, Míg dimámi azt jelenti, hogy valójában jár-e valakinek, bárkinek jutalom a jó cselekedete miatt? Jár-e? Ő megelőzte engem? Ami azt jelenti, ha ő megelőzett engem, azt jelenti, ő tett egy jó cselekedet, akkor joga van azt mondja, Isten, én megtettem, tessék ilyen jutalmazni. De valójában senki nem előzett meg, ami azt mondja a Midrás. Van-e valaki, aki készült egy mitzvát tenni, és nem én, biztosítottam azt neki? Ami azt jelenti, ő készült, de valójában nekem köszönhető. Például, azt mondja, van-e valaki, aki körülmetéltette a fiát, és nem én biztosítottam azt neki, hogy legyen fia? Van-e valaki, aki a ruhájára felrakta a cicitet, a rajtot, az előtt, hogy én biztosítottam neki ruhát? Van-e valaki, aki mezúzat rakott fel az ajtóra, vagy kerítést épített a háznak, mielőtt én biztosítottam neki a házat? Ami azt jelenti, hogy valójában én biztosítottam mindent, aztán utólagosan ő tette meg a mitzvát. De senki nem előzett meg. És ezt a mitzvát összekapcsolja ezzel, azt jelenti, ha te csak készülted mitzvát tenni, én már biztosítottam ezt a számadra. Vagy úgy biztosítja, hogy itt van egy gyerek, itt van egy ruha, itt van egy ház, tessék rárakni a mezuzát. Ha ez se elég, azt mondja, hogy jó, olyannak veszem, hogy meg is tetted. Ezért azt mondja a Midrash, Mitzvah és Sírha Nukat Habáit le David. Ez a Dávidnak a zsoltár éneke, és Dávid szentének a felavatására. Mert az ember készült egy mitzvát tenni, az olyan, de meg is tette. Készült is. Gondolt rá. Készült az olyan, amit meg is tette. Erre van az a történet, hogy egyszer valaki készült egy mitzvára tenni, egy rabbi, nem jött össze, és nagyon boldog volt. Olyan boldog, kérdeztek, rabbi úr, nem sikerült a mitzvá, akkor miért vagy te olyan boldog? Azt mondja, figyelj, ha sikerült volna, akkor milyen jól sikerült? Hát, lehetőségem ez képes. Milyen áhítattal tettem volna azt? Hát, lehetőségem. Szerény lehetőségem ez képes. De mivel nem sikerült, akkor az Isten olyanak vesz, mit tettem volna, akkor az ő lehetőségem ez képes. Hú, akkor tökéletesen tettem ezt a mitzvát. A természetesen az embernek igyekezni kell megtenni a mitzvát. Ha ön hibáján kívül nem jön össze, akkor az tökéletesen jött össze. Olyan kell be, mint a tökéletesen összejött volna. Ez a Midrasnak a magyarázata, ez a verset. Nagyon helyes. Azt mondja, Dávid minden megtett az ügy érdekében, és az Isten nem engedte meg. Ami azt jelenti, hogy valójában ön hibáján kívül volt az, hogy nem épült fel a szentély. Akkor Dávidot nézve, ő minden megtett az ügy érdekében. Az Isten közben szólt, hogy nem lehet. De Dávid minden megtett az ügy érdekében. Hát figyelj, valójában mindig ugyanaz van, ha nem jön össze, az, mert Isten nem engedte meg nekünk most. Isten azt mondta, nem, most nem. Máskor mi nem halljunk az Isten szól, tehát a tének a legjobb bizonyíték az Isten most szólt, hogy ne jöjjön össze. Még egy érdekes dolog, van egy másik midrás, ez pedig a Pszikta Zutra. Pszikta Zutra. Zutra az kicsi, Pszikta az talán dróset jelent. És ez egy olyan midrás könyv, ahol több ilyen fejezet van, ami mindig az ünnepekről szólnak. És az idézi ezt a verset, és azt mondja, legalább a versnek egy része kapcsolódik, ugye múlt héten ünnepeltünk a Púrimot, a versnek egy része kapcsolódik a Púrimhoz, a Háman, Eszter és Mordechájhoz. Hol találunk ebben a fejezben Háman, Mordecháj és Eszter? Azt mondja, az a mondat, hogy mi a Márti Besalvi Bál Emait Lajlam, míg nyugodtan éltem, azt hittem, sosem ingok meg, ez Háman. Háman volt az, amikor jól ment neki, akkor azt mondta, jó, ki fogom érteni a zsidó népet, de most én csúcsan vagyok, on the top, és most lehet a zsidók ellen lépni. Erre, amikor Háman ezt akarta tenni, mit tett Eszter? Ugye Eszter 3 nap és 3 éjszakát bőtelt, és aztán mielőtt bement a királyhoz, Ahasvéröshöz, akkor imádkozott. Mi volt az imának a lényege? A következő szavak, az Isten kérem, segíts, stb. Hogy mi értelme, ha sírba fogunk jutni, ez volt Eszternek az imája. Aztán, amikor jött a nagy segítség, akkor Mordechai és az egész zsidó nép hálát adott az örökké valónak. Azt jelenti, ez a 3 lépés, az Háman volt a gonosz, Eszter imádkozott, amikor baj volt, és amikor helyreállt a dolog, a Púrim nagy csodájával, akkor Mordechai az egész zsidó nép hálát adott az örökké valónak. Ez a sziktának a mondása. Vannak a Talmudnak kis traktátusok, ami hiteles anyag, de később csatoltak azt a Talmudhoz. Egyik traktátusom a Szehet Szofrim. És ott van egy olyan mondás, Mizmo sírha nukat ha bájit, arroj mimcho Hashem, az első 2 vers, Hanukahoz kapcsolódik. Hanukah. Ugye Hanukat ha bájit a szentély felavatása, akkor ez kapcsolódik a későbbi Hanukához is, amikor a hasmenosok felavatták újra a szentét. És tényleg van az Askenász szokás, hogy Hanuka alatt, az ima végén mondanak még egyszer a 30. Zsoltát, mert ez Hanukat a bájt, ez kapcsolódik a szentély felavatáshoz. Illetve van az a szakás, emlékszem, az apám mindig szokta énekelni a Hanuka gyertegyújtás után, szokta énekelni ezt a Mizmo Sír Hanukat a bájt, ezt a 30. Zsoltát. Miért? Mert van benne ez a Hanukat a bájt, a szentély felavatási mondat. Ami természetesen ez nem mond ellen az előző magyarázatokhoz, azt mondtam már rögtön az elején, itt ez az egy vers mindenről szól. Ugye ami ellen van ebben, hogy tényleg sok helyzethez kapcsolódik. Sőt, egy másik helyen, amikor a zsenget bemutatták a szentében, szintén írva van, hogy idéztek ebből a Zsoltárból. Melyik Zsoltárból? Pont az ember ne, ugyan zsengék bemutatnak azt jelenti, hogy elkészült az új termés. Akkor jól megy most minden. És akkor idéztünk, mert Nia Márti Besalvibe lemet lőlem, hoho, ne legyen az, hogy mikor jól megy, az ember elbízakodik, és azt mondja, ó, az öröke így fog menni, hanem ne, mégis. Ott kellett legyen az ember a szentében, és imádkozni kell. Most, mindezek után teljesen jól értünk, hogy az Ari, a Lúria rabbi, miért vezette be ezt a fejezetet, mint az ima kezdetének? Ugye? Mert először van benne az a kifejezés, Be'erev Yolim Bechi Vela Boker Hina, ami este még velünk hála síralom, reggel már ujjangunk. Ugye a reggeli imához nagyon jól kapcsolódik, hogy reggel a nap jól kezdődik, és elmondjuk az Istennek az ima. Illetve az van benne az imában, azon benne ebben a fejezetben, hogy az ember, mikor rosszul megy neki, akkor kiállt az Istenhez. A gyógyulás kell, hogy bármi más problémának a megoldása, az Istenhez lehet fordulni. Még akár nagyon sötét, nagyon rossz a helyzet, és már szóba kerül a sír és a halál, még akkor is az ember imádkozik Istenhez. És az Isten segít. Illetve az a mondat is van benned, az ember azt mondja, én megértem, hogy valamikor van jó célja a rossznak is, hogy az ember ne gondoljon az, hogy hoha, én nem függök Istentől. Illetve a vége, hogy az öröm, a gyászomat örömtáncra változtatta le, de nagyon jó kezdet az imához, illetve az egész naphoz. Ez egy fejezet, és mondom, és még sokkal többet lehet mondani erről a fejezetről. Mindegyében a mai tanulással mit lehetett látni, hogy igaz, a Bibliát lehet olvasni szó szerint héber szó szerint, vagy egy fordítási szó szerint fordításban is. A Biblia ennél sokkal-sokkal mélyebb. Vagy már említettem, ugye ez a két kötetes imit Bibliában van az előszóban az, hogy ó, nincs szükség kommentára, úgy lehet olvasni a Bibliát a kommentár nélkül. Óriási hiba. Lehet olvasni a Bibliát kommentár nélkül, de az embernek tudnia kell, hogy hiányzik az a sok, több ezer éves zsidó bölcselet, ami nincs benne. Csak a szavak között ki kell olvasni, és erre voltak a bölcseink több ezer éven keresztül. Kiolvastak a szövegből azt a sok mélység, ami ott van. És az ember így olvassa el az imát, akkor teljesen más áhítattal. Így indul az ima, akkor az teljesen a folytatása teljesen másképpen fog kinézni, illetve az egész nap másképpen fog kinézni. Akár tanul az ember egész nap, akár dolgozik. Ha így kezdett a nap, ilyen erős hittel, ilyen erős áhítattal kiállt az Isten, ezek az egész nap másképpen fog kinézni. Köszönöm a figyelmet, és ahogy mondtam, a jövő héttől akkor a Pészaki hágárdát fogunk átvenni. Köszönöm.